király nap. Örök égéjen a király. Miért ne volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye, pusztán helye, és kapui megemésztettek tűzben. És mondanékem a király, mi az, amit kívánsz? És könyörögtem a menny istenéhez, és mondám a királynak, ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted a te szolgád, bocsáss el engem Júdába, atyám sírjainak városába, hogy megépítsem azt. És mondanékem a király, felesége pedig mellette ült. Meddig lesz utazásod, és mikorra jössz vissza? És tetszett a királynak engem elbocsátani, én pedig tudattam vele az időt. És mondnék a királynak, ha tetszik a királynak, adasson nékem leveleket a folyón túli tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, amíg Júdába érek. És adasson egy levelet Aszafhoz, a király erdeje bőréhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz és a város kőfalához, és a házhoz, amelybe költözöm. És megadálnékem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. És megérkezném a folyóvizen túlvaló tisztartókhoz, és átadtam nékik a király leveleit. Bocsátott velem a király tiszteket és lovagokat is. Mikor meghallotta ezt a Horomból való Szamballat és az Ammonita Tóbiát, a szolga, nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak javát keresi. Azután elmentem Jeruzsálembe, és ott pihentem 3 napig. És fölkeltem éjszaka, én és velem néhány férfi, mert nem mondtam senkinek, hogy mire indította az én Istenem az én szívemet, hogy Jeruzsálemért cselekedjem. És barom sem volt velem, csak az emeljen ülítem. És kimentem a völgy kapuján éjjel, és pedig a sárkány forrás felé, majd a szemét kapuhoz, és vizsgálgatám Jeruzsálem kőfalait, amelyek elrontattak, és kapuit, melyek tűz által megemésztetének. Aztán átmentem a forrás kapujához és a királyi tavához, ahol nem volt helye a baromnak, hogy velem átmenjen, azért gyalog mentem föl a völgyben éjjel, és vizsgálgattam a kőfalat, azután megfordultam, és bementem a völgy kapuján, és hazatértem. A főemberek pedig nem tudták, hova mentem, és hogy mit akarok cselekedni, az sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az előjáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem mondtam meg. Ekkor mondám nékik. Ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálemi kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentém nékik az én Istenem rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédét is, amelyeket nékem szólt. És mondának, keljünk fel és építsük meg, és megerősíték kezeliket a jóra. Mikor meghallották ezt a Horomból való Szamballat és az Ammonita Tóbiás, a szolga és az arab Gesem, gúnyoltak és lenéztek minket mondván. Micsoda ez, amit műveltek? Talán bizony a király ellen akartok pártot ütni? Akiknek feleltem és mondtam, a menny Istene, ő tesz sikeressé minket, és mi, mint az ő szolgáit elünk föl és építünk, néktek pedig nincs részetek és jogotok, sem emlékezetetek Jeruzsálemben. Nagyon érdekes Nehémiás könyvének a második részét olvasni, különösen is a mai Magyarországon. Miért mondom ezt, hogy különösen is érdekes a mai Magyarországon? Mindenhonnét az hangzik, nem csak egy éve, hanem most már 11 néhány éve, hogy úgy kell az ifjúságot az iskolában tanítani, hogy az unióban bárhol el tudjanak helyezkedni. És ha megkérdezik a fiatalokat, hogy ki hogyan képzeli el a maga jövőjét, akkor egyre nagyobb számban találkozunk olyan fiatalokkal, akik azt válaszolják, hogy ők elmennek. Elmennek Nyugat-Európába, mert ott mennyivel jobbak a feltételek, mert ott mennyivel jobbak a körülmények, mert ott mennyivel jobb a fizetés, és eljutottunk odáig, hogy a rezidens szövetségnek a képviselője, Kerek Perec ultimátumot ad az ország parlamentjének, hogy ha ők ennyi meg annyi pénzt nem kapnak, akkor ők el fognak menni nyugatra. És ebben a mai helyzetben olvasunk egy emberről, aki igaz, hogy nem otthon van maga az állában, hanem onnan messze, de az akkori viszonyok között a legjobb körülmények között élő ember. És még sincs öröme, még sincs békessége, mégsem érzi azt, hogy a helyén lenne, és nem tud igazán otthon lenni. Hiába csodálatosak a körülményei másokhoz képest. Beszélhetnénk arról, hogy mennyi realitása van ennek a jobb helyre törekvésnek, hiszen ha nagyon-nagyon egyszerűen számolunk, akkor is rájövünk arra, hogy az egész unió úgy, ahogy van, a nyugdíjrendszerével együtt egy döglő csámosza. Hogyha az ember fizetésének nagyjából egyharmada, amit saját maga meg a munkáltatója befizet utána nyugdíjjáruléknak, akkor azt kell, hogy mondjuk figyelembe véve, hogy a rendszert is fönn kell tartani, illetve a nyugdíjba menők általában jobb fizetéssel vannak, mint a pályakezdők, hogy 4-5 embernek kell dolgoznia azért, hogy egy nyugdíj a járulékokból kifizethető legyen. Innentől fogva, ha egy házas párra gondolunk, akkor 8-10 gyereket kellene fölnevelnünk, hogy az a rendszer, amit most annyira dicsérünk, valóban nemzedékeken keresztül működtethető legyen. Ehelyett vagy össze se házasodnak sokan, vagy ha összeházasodnak, azt mondják, hogy egy vagy kettő gyereket vállalunk, hogy mindent meg tudjunk adni neki, és ez a minden, ez csak az anyagiakat szokta jelenteni. Ha valamit akarunk adni a gyerekünknek, akkor azt kell, hogy legalább 3-an legyenek testvérek, mert anélkül nem tanulják meg a közösségi érzést. Nem tanulják meg azt, hogy valaki számít rám, és valakire számíthatok. Ha a rendszer olyan feltételek között működtetve van, ahogy jelenleg, ez egy-két évtizeden belüli totális bevonulást jelent. De nem ez az ígénk üzenete, ez a puszta realitás, ami nem baj, ha lehet, hogy 20 év múlva, amikor már én is nyugdíjas lennék, az fog közülünk életben maradni, akinek van 3-4 gyereke, aki gondoskodik. Ami az igénynek az üzenete, az az, hogy egy érték, egy anyagi érték elvű világban is csak lelkileg lehet békességet találni, és nagyon sokszor a békességünk ára az, hogy készek legyünk a meglevő anyagit nem tovább halmozni, hanem sokkal inkább föláldozni a közösségét, ahova Isten bennünket helyezett. Tavaly ősszel voltam egy missziói konferencián Berekfürdőn, ahol egy holland misszióval foglalkozó hölgy egy nagyon érdekes példát mondott nekünk. Azt mondta, hogy alapvetően kétféle lelkész van. Vannak a békák, és vannak a gyíkok. És ezen mindannyian döbbenten néztünk, hogy mit akar ez jelenteni, és ő azt mondta, hogy a gyíkok azok, akik a falon is fölfutnak, hogy egy legyet elkapjanak, akik készek házról házra járni, hogy valakit az evangéliummal elérjen. A békák pedig azok, akik beülnek egy egyházközség dagonyájába, kitartják a szájukat és várják, hogy belerepüljön a légy, jöjjenek a gyülekezeti tagok. Itt megint elmehetnénk a mai egyházak működése felé, hogy ki, hogy mit gondolkozik. Nem akarok belemenni, mert nem akarok politizálni, de érdekes volt ott a hallgatóság. A társaság egy része nagyon jól nevetett rajta, a nagyobb része azonban iszonyú dühösen elkezdett acsarkodni erre a holland hölgyre, hogy mit osztja nekünk ez itt az észt, és mit gondol. Hát akik morogtak, azok a gyülekezeti nagypapok voltak, és akik jól derültek, azok azok, akik a börtönmisszióban, a cigánmisszióban, a hajléktalan misszióban, a kórházmisszióban és a különböző misszióban szolgálnak. Azonban a gyülekezeti élet, illetve a hívő élet, az nem csak a lelkészekről szól. Nem csak arról szól, hogy kétféle lelkészünk lehet gyík, vagy lehet béka, hanem arról is, hogy emberileg is és gyülekezethez tartozó ként, tagként is lehetünk kétfélék, és én itt két másik állatot fogok mondani. Lehetünk földi liszták, vagy lehetünk piócák. A földi lisztáról ugye lehet, hogy többet kell mondani, otthon a falunkban nem kéne magyarázni. A földi liszta a szinte semmit nem eszik meg előre. Viszont azzal, hogy a földben mindenfele mozog, lazítja a talajt, amivel segíti a talaj szellőzését, és azzal, hogy szellőzik a talaj, gyorsítja és könnyíti a növényeknek a tápanyag felvételét. Tehát minél több földi liszta van valahol a földben, annál jobb, szebb, könnyebb a növekedés, a gyümölcstermés abban a talajban. A pióca pedig él a vízben, és lesi, hogy hova tud oda tapadni, és kiszívni, elszívni, amire neki szüksége van, meg azon föl is. Messze sokkal többet magába tud szívni annak a élőlénynek a véréből, amire rátapadt, mint amire neki szüksége van. Így lehetünk akár a társadalomban, akár a gyülekezetben, vagy földi giliszták, akik nem magunk kér és magunknak akarunk mindent és vagyunk ott, és így a magunk mindennapi életét folytatva, vagy a gyülekezeten belüli életét folytatva, azzal, amit csinálunk, segítjük a gyülekezetben a növekedést, vagy megpróbálunk piócaként, akár emberileg, kint a gazdaságban és a világban, akár a gyülekezeten belül megpróbálunk piócaként élni, ahol kaphatok valamit oda belül, ahol nem kapok semmit, oda be semmit. Sokszor, amikor beszélgetünk emberekkel, és próbáljuk gyülekezetbe hívni őket, azt mondják, hogy jó, én voltam ebbe vagy abban a templomba, egyszer, ötször, tízszer, húszszor, de nem megyek oda, mert nem nyújt nekem semmi. Egy gyülekezet soha nem tud többet nyújtani, mint amennyi a tagjai készek és képesek adni egymásnak. És ha egy gyülekezetben úgy tudok ott lenni, hogy ami nekem van, ami bennem van, azt kész vagyok megosztani. Lelkileg is, meg sokszor terhek hordozásával is. A jó közösségben mindig elhordozza a gyülekezet azokat a tagokat, akik épp meg vannak gyengülve, esetleg egyenesen meg vannak zuhanva, és szükségük van a segítségre. Pláne, hogyha tudják, hogy hányszor és hányszor ő segített neked. Az ember a világban is és a gyülekezetben is lehet szolgáló és lehet kiszolgálást váró ember vagy gyülekezeti tag. Azt látjuk, hogy Nehemia, ugye Nehemia azt jelenti, hogy vigasztaljon meg az Úr. Érdekes lenne tudni, amit nem tudhatunk, legfeljebb gondolkozhatunk rajta, hogy miért kapta ezt a nevet. Lehet, hogy azért, mert próbált segítséget kérni másoktól, és mindenki elutasította azzal, hogy Nehemia, vigasztaljon meg téged az Úr. Ne én tőlem várd a vigasztalást, meg a segítséget. Ebben meg lehet keseredni, de meg lehet találni ebben a helyzetben is az Urat. És abban a pillanatban, amikor Nehemia túllát az anyagi körülményeken, nem azzal van már elfoglalva, hogy milyen pozícióba sikerült kerülni, lehet-e innen még följebb jutni, lehet-e itt még nagyobb gazdagságot összeszedni, hanem eljut odáig, hogy Uram Isten, kinek tartozom én felelősséggel? És vajon, amikor meg kell állnom előtte, mi az, amiről számot tudok adni? A barátaimnak dicsekedhetek azzal, hogy milyen pozíciót értem el, még a rokonaimnak is. De vajon, ott, ahol mindnyájan úgy állunk meg, hogy ugye azt mondja az ége, hogy mesztelenül jöttél erre a világra, és mesztelenül mész el. Nem kérdés, hogy az egyenruhámon egy pici ezüst csillag volt csak, vagy aranymezőben három aranycsillag, mert nem lesz rajtunk. Vajon, Uram Isten, te előtted miről és hogy fogok számot adni? És akkor, amikor Nehemia megérzi ezt a felelősség érzetet, az Isten előtti felelősség érzetet, akkor érdektelenné válik a számára a pozíciója és a gazdagsága. Egyetlen szempontból érdekes, hogy ebből a helyzetből mennyivel többet tud elérni, mintha lejjebb lennék. És amikor látja, hogy a király engedékeny vele, és hajlandó elengedni őt, neki áll újabb engedményeket kérni tőle. Ne csak őt, másokat is. Ne csak üres kézzel, hanem vihessék, amiük van. Ne csak azt vihessék, amiük van, hanem a király adjon levelet arra, hogy a királyi erdőből is vágathassanak fát Jeruzsálem kapui megépítéséhez. És ebben a pillanatban, amikor Isten megszólít bennünket, akkor azt mondja, lehet, hogy érdekes, hogy milyen helyzetben vagy, de nem azért, hogy mennyivel vagy mások fölött, hanem csak azért, hogy mennyivel tudsz többet tenni, mint mások. Mennyivel tudsz többet elérni, mint mások. De nem magadnak, hanem a közösségnek, amiért felelősséggel tartozol. És ez nem egy könnyű dolog. Legtöbbször és legelőször azokkal kerülünk szembe, akikkel úgy lehetne mondani, hogy addig egy banda volt. Mert aki továbbra is önző maradt, az azt viseli a legnehezebben, hogyha egy hozzá hasonló elkezd megváltozni, elkezd mássá lenni, elkezd elengedni nagyon-nagyon sok mindent ezen a világon, hogy megragadhassa a jövőjét, az ezen a világon túli jövőjét. És akkor, amikor Isten ígéje megszólít bennünket, akkor a harmadik mondandója az, hogy mindez hit és elhívás nélkül nem megy. Balczó Andrásnak voltak jobb idői is, mint a mostaniak. Még a 80-as évek elején egyszer eljött hozzánk kápolnásnékre, és először a kultúrházra próbáltam engedélyt kérni, amit először meg is adtak, aztán úgy döntött a párbizottság, hogy az túl nagy lesz egy ilyen beszélgetéshez, úgyhogy csak a pártháznak a tanástermében lehet tartani. Hát amennyien befértünk, annyian befértünk, ott volt a pártitkár, a TSZ-elnök, meg sok mindenki más, hogy képezzék a egyensúlyt a maguk szempontjából nézve. És akkor, amikor Balczó András még nagyon-nagyon világos igen bizonyságtétel tett arról, hogy mit, miért, hogyan, akkor egyszer csak fölállt a TSZ-elnök, és azt mondta, hogy te András, te itt ilyen mindenféle elvek alapján hülyeségeket csinálsz, hát meg kéne tanulni kompromisszumokkal előbbre jutni. És akkor ránézett Balczó, és azt mondta, hogy nézd, nem tudom, hogy ki vagy, nem tudom, hogy mit tanultál, de feltételezem, hogyha otthon nincs is, valahol a közelebben van egy magyar értelmező kézi szótár. Keresd ki benne, mit jelent a kompromisszum. Amiről te most beszélsz, és amit te kívánsz tőlem, az nem kompromisszum. Mert az értelmező kézi szótár szerint a kompromisszum a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás. Amiről most te beszélsz, az az elvtelen beugrás. És lehet, hogy neked ez jó, mert neked ez a Szent Háromságod, és fölmutatott a Marx-Engels lenni képre, és akinek a szemét telehintik azzal a porral, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk, az bármire képes azért, hogy holnap nagyobb szerepus tudja lenni, mint ma. De én tudom, hogy amikor lejárt az idő, a mindenható ítélő szék előtt kell megállnunk, és ott éppen elég lesz a magam hülyeségei miatt húzni a nyakam. Nem kell, hogy a mások diszlóságai is nekem kelljen felelnem, nem részesültem benne. Ahhoz, hogy meg tudjuk lépni azt, amit Nehemia meglépett, ahhoz azt kell, hogy legyen hitünk és világos elhívásunk. Azt mondja az ége, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És ez valóban igaz. Nem azért, mert Isten a nem hívő embert megvetné, különben nem küldte volna el az Úr Jézus, hogy meghalljon a bűnösökért. Ezt is az ige mondja, és így mondja. Hanem azért, mert ha azt mondjuk, hogy közünk van hozzá, őt követni csak hittel lehet, és az ő elhívásának megfelelve lehet. Majd fogjuk látni, hogy nagyon sok problémával jár, ha a Nehemia könyvében egy picit előre olvasod már valaki, akkor látja, hogy nem csak külső támadások vannak, de sokszor ilyen belső nyugtatgatások is, hogy hagyjátok Jeruzsálemet, gyertek közénk, kevesebb lesz a feszültség, kevesebb lesz a gond. Az ige mai üzenete az az, hogy ha meghallottad az ő szavát, ha megértetted az ő elhívását, akkor minden másodlagossá tud lenni számodra, és amit elértél, amit van, az nem helyzetet jelent a magad számára, hanem lehetőséget a szolgálatra, a közösségért, amiben Isten állít. Néked, hogy mi is úgy vagyunk, mint annak idején Nehemia volt, hogy először csak magunkkal voltunk elfoglalva. Aztán, amikor kezdtünk keresni, akkor nagyon sokan csak azt mondták körülöttünk, hogy Nehemia, vigasztaljon meg téged az Úr, én rám ne számíts. De köszönjük, hogy a te ígéd most azt a felelősséget akarja ráterhelni a mi szívünkre, hogy megértsük és meglássuk, hogy mindazt, amit elérhettünk, mindazt, amiben lehetünk, nem arra kaptuk, hogy ezzel mások fölé emelkedjünk, hanem csak arra, hogy többet, vagy jobban, vagy több lehetőséggel tudjuk szolgálni azt a közösséget, amit te ránk bíztál. Kérünk, csendesítsd meg a mi szívünket, és erősítsd meg, hogy ne tudjon eltéveíteni semmilyen lebeszélő hang, és ne tudjon megrettenteni semmilyen fenyegetés, hanem tudjunk azzal a dűséggel és azzal a szeretettel ragaszkodni hozzád, amilyen hűséggel és szeretettel a te szent fiad még a Golgota keresztjét is kész volt fölvállalni értünk. Könyörülj meg rajtunk, ő érett.